trianoni békeszerződés egy sejtkutató szemével. Beszélgetés dr. Keller Mayer Miklóssal. A beszélgetést Hoffer József atya készítette.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vendégem Keller Mayer Miklós sejtkutató professzor, gondolom sokan ismerik a tanár urat, hát hiszen a Magyar Egészségügyi Társaság keretében számos előadást tart határon kívül, ugyanígy itt a határon belüli városokban különböző kulturális központok hívják meg, hogy tartson előadást. A mai alkalommal miről beszélgetnénk? Hát bevezetőül annyit mondok, hogy 1920. június 4. 16 óra 32 perc.
Hát igen.
Valamennyien tudjuk, miről van szó, de most nem feltétlen egy történelmi szempontból követnénk végig az eseményeket, ahogy ez ott történt, hanem hát sokkal inkább ennek az egész históriának a hátterét, vagy ahogy már így a saját életünkben, hát látjuk az akkori eseményeket. Talán az első kérdésem, vagy egy ilyen költői kérdés, hogy mi volt ez a beavatkozás, ez az egész esemény, mi történt itt valójában? Mi indította el, és milyen fejekben ezt a dolgot?
Igen, hát ugye nem sokára 100 év lesz majd, amikor már ünnepeljük, vagy szomorúan vesszük, hát jó idő eltelt. Ezzel alatt a 100 év alatt az emberiség tudásában azonban egy nagyon gyökeres, több rendbeli gyökeres változás van, és a nemzetek, népek sokaságának, egymáshoz való kapcsolódásának a kérdéskörét. Összekapcsolva a biodiverzitás kérdésével, az emberiségnek egy más dimenzióban szükséges vizsgálni, és hogyha tényleg szeretnénk egy kicsit mélyebben az igazságot látni, ez kikerülhetetlen is. Nem beszélünk róla, sajnálatos módon sokkal jobban elhallgatják ezt a különleges helyzetet, hogy most arra teljesen bizonyos, hogy volt első emberpár. Tehát az evolúciós gondolkodás, az evolúciós tan, az egy hamis irányzat. Azért kell ezt emlegetnem, mert a népek közti gyűlölködés és magasabb rendű népek, meg alacsonyabb rendű népek. Itt most nem csak a Trianonról gondolkodok, hanem továbbá, mert a Trianonban benne volt, azt mondják, maga a holokauszt is és a második világháború is. Tehát a népek egymás közti viszonya a modern időkben, mintha nem hatna át az az igazságtudás, amire viszont már szertettünk, csak valahol elhallgatjuk, és valahol a média nem emeli ezt elég magasra, nem ennek az igazságtudásnak a birtokában élünk, és azt kell mondanom, hogy ez az út, ahogyan haladunk, ez egy pusztulás felé vezető út. Tehát olyan dolgokat csinálunk mi emberek, az emberiség, népek, rászedetten vagy nem tudjuk pontosan hogyan, nem analizáljuk ki, ami életellenes, ami a pusztulásba vezet, tehát kiózanodás periódusába került az emberiség. Valószínűleg ez így volt Krisztus születése idejére is már, az eluralkodó bálványimádások miatt. Csak egy, el kellett tenni, el kell telt egy ilyen hosszú periódus, amikor rájövünk, hogy az a tudomány, ami valójában Krisztus által hozott igazságból ered, ma olyan eredményeket hozott, aminek alapján berendezkedhetnénk sokkal életközpontúbban egy új világrendet, amit tetszenek tudni, Hoffer József atya szerintem nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban is egyedülállóan beszél arról, hogy egy új világrendet, ezt a Jézus szíve szerinti társadalmat kell elképzelnünk.
Hát ezért hívtam meg a tanárt, hogy ez elhangozik.
Köszönöm szépen. Na de mindenképpen egy pillanatra még taglalva ezt a kérdést, hogy kötelezővé válik a Trianonra is egy kicsit máshogyan tekinteni, és nem felszínesen, hanem teljes mélységében, annak a tükrében, hogy bizonyos, hogy volt első emberpár. Mert az első emberpár csak 150 ezer évvel ezelőtt indult az élete. Ez a mitokondriális DNS genetikai vizsgálatából tudjuk, hogy volt első Éva, ezt így is hívják, Afrikában élt, és most a 3 éven már teljesen bizonyos, újra csak megerősítő vizsgálatok vannak, az Y-kromoszómának, a DNS szakaszának a vizsgálatából, hogy volt egy első férfi, és ezek együtt Afrikában éltek. Tehát 150 ezer év alatt alakult ki a több mint 6000 nyelv, 6000 nép, aki ma is él, valószínű 100 évvel ezelőtt még több is volt. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi volt, hány volt, amikor a legtöbb volt. Krisztus földre jötte idején valóban még több lehetett, de egy bizonyos, hogy ez a 6000 nép, aki ma van, ez kevesebb, mint 200 országban él. Tehát szükségeltetik egy nagyon mélyebb, pontosan a népek tisztelete. Mit jelent az, hogy egy néphez tartozni? Mit jelent egy nemzethez tartozni? Mit jelent az, hogy minden egyes emberi személy egy népbe, egy nemzetbe ágyazódik be? Mi az éltető nemzettudat? Ezek olyan fogalmak, amelyeket egészen más dimenzióban kell most vizsgálnunk.
Tehát és ezeket nem elveszíteni kell, hanem ezeket a nemzeteket, hanem ez egy gazdagság, az Isten teremtő
Elképesztő belegondolni, hogy a éltető nemzettudat egy pillanat alatt nacionalizmusba megy át, és egyik nép a másiknak az elnyomására használja ezt.
Holott örülne, hogy holott már István király mondta, minél több nyelvű meg kultúrája ember van, annál gazdagabb.
Pontosan erről van szó. Tehát mi nem tudjuk megérteni, miért van annyi élőlény. Tehát a biodiverzitás előtt talástalanul állunk. És szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy minden törekvésünk, amikor pénzt akarunk a mezőgazdaságból kicsikarni, akkor mi lerontjuk a biodiverzitást. Tessék csak körülnézni, nincs már fecske. Hogyan lehet magyarnak lenni, ha nincsen cinege? Tehát elképesztő ez a fajoknak eltűnésének az üteme a modern életünkben. Tehát az emberiségnek minden tettét tudatosan kell elvégezni, mert mi emberi személyek, mi nem törvényfüggők vagyunk, mi nem automatikusan vagyunk alávetve a törvényi rendnek, mint az élővilág minden tagja. 3,5-4 milliárd éven keresztül az élővilág virult, minden csodálatos volt. Addig, amíg ez az élőlény, akik mi vagyunk, aki 150 ezer éve úgy indult, hogy minden egyes emberi személy titokzatos módon szabad, képes pusztítani és gyilkolni. Ez az emberi élőlény vonulat ekkora változást hoz az élővilágban, és ilyen óriási változást akar és tud hozni az emberi népek sokszínűségének lerontásában, tönkretételében. Tehát 21. század nem lehet más, mint látni ezt a pusztulás felé rohanást, és gyökeresen meg kell változnunk. Tehát a Trianon üzenete az, hogy itt egy olyan művi beavatkozás történt, sok évszázados, ilyen vagy olyan, de mindenképpen együttélés mellé, amelynek javítása helyett egy radikális szétszakítás, vagyis gyökereihez belett oltva és elmélyítve a gyűlölködés. Mert a népek egymás mellett élése nem lehet más gyökerű, mint a szeretet gyökerű. Szeretet.
Talán egy példa, ahogy én értelmezem. Volt egy balesetem, és a jobboldali csípőmnél volt egy komoly műtétem, annak következtében számtalan viszeret átvágtak, és gyakorlatilag ennek következtében dagad úgy a lábam meg.
Igen.
Tehát, hogy az ember azt hinné, hogy hát ezek csak viszerek, de közben az egész szempontjából, tehát nem feltétlen csak a többségi közösségért van egy ország, hanem minden egyes eleme és kisebb népcsoport a nyelvével, a kultúrájával, hát annak az egész szervezetnek egy egészséges fejlődést ad. Nem tudom, hogyha jól értelmezem.
Hát döbbenetes, fontos ez a kérdés, amire terelted ezt a szót, ugyanis az elmúlt 15 évben egy teljesen új tudományterület, úgy hívják, hogy mikrobiomika vette kezdetét. Ez a mikrobiomika józanítja ki és inti alázatosságra az egész emberiséget, mert az úgynevezett hatalmas tudományt, amelyik úgy életellenes, ahogy van. De a mi izgalom ebben az, hogy ezt tudtuk, hogy mi 10 a 14-en élő sejt társadalma vagyunk, ennyi leszármazottja van annak az egyetlen sejtnek, amiből lettünk. Tehát a testünket 10 a 14-en, ez egy nagyon nagy szám, mert ez 5 nagyságrendekkel több, mint ahány ember él a Földön. Csak úgy valaki üljön le egy pillanat, és gondolja végig, hogy a bőre alatt több 100 000-szer több élőlény van, mint ahány ember él a Földön. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult társadalom vagyunk, de kiderül, hogy ez még csak egy kis törpeség, mert a másfél kiló baktérium él velünk.
Ez hozzánk tartozik.
És ennek 5-10-szer több a számuk, mint a mi saját sejtjeink, ez a másfél kiló baktérium. És ezeknek az együttélése a bélnyálkahártyánkkal nem csak az, hogy hasmenése van valakinek, vagy székrekedése, vagy daganata lesz, vagy nem lesz daganata, hanem ma már tudjuk azt, hogy a kedély állapotát is befolyásolja. Sőt, az egész életének az alakulásában az a bélflóra, amit a nagypapától örökölnek, meghatározó szerepe van. Elképesztő. Ma a depressziónak a hátterében a legrosszabb, magasabb folyóiratokban tudomás közlemények születnek, amelyek ezt a mikrobiomikáról beszélnek. Tehát egy új tudományos korszak van az együttélésre, amelyik tehát a testünk egy olyan bonyolult együttélést mutat, amelyik sokkal bonyolultabb, mint az a 6000 különböző nyelvet név, mint ahány ember él a Földön. Tehát értsük már meg, hogy mi ugyan szabadok vagyunk, de ha az életünket nem olyan törvényekkel irányítatjuk, amelyeket ellestünk az élővilágtól. Tehát nem az élővilág harmóniában törvénykezünk, hanem ellentétes törvényt. Az művi abortusz engedélyezésének törvényét, ami egy elképesztő abszurditás, és amit művelünk zöldelő erdőket hőerőműbe égetjük el. A talajeróziónak az után érhetetlen, hogy műanyag szigetek úsznak az óceánokon. Sorolhatom. Ezek mind olyan intézkedések, olyan álláspontok, amelyeket a pénzfelhalmozás miatt hozzuk, de úgy, ahogy van, életellenes. Megtehetjük, mert szabadok vagyunk. De a konzekvenciája a miénk.
Igen. Tehát a Kárpát-medence, mint egy ökológiai egység.
A Kárpát-medence, mint ökológiai egység nem lehetett volna a határokat belevinni, és a határokat úgy megszabni, hogy közben még le is zárod a határt, és a határ másik oldalán olyan társadalmat hozol, amelyik gyűlölködik, amelyik ciánt enged bele a Tiszába. Micsoda elképesztő
pedig hát Erdély, helyzet. Ez mind a sokszínű Erdély, meg Felvidék,
őrület,
meg Délvidék.
Őrület.
Ez egyetlen egy szervezet.
Őrület. A őrület. A Trianon az egy teljes bizonyítéka annak, hogy mit jelent beavatkozni egy tőlünk független törvényi renddel irányított rendszerbe. mert ez konzekvenciái visszahatnak, hogyha olyan országhatárokat húzol meg, ahol a természet nem húzott határt, és az országhatárhoz te valami olyasmiket rendelsz, ami a másiknak rossz, az tulajdonképpen neked is rossz lesz, mindenkinek rossz.
Na most itt ugye arról beszélgetünk, hogy egy akármilyen kicsi nemzetről van szó, de így együtt élés szempontjában rendkívül fontos gazdagító a közös jelenlét. Nem beszélve, hogy Trianon nem egy kis közösségről, hanem hát Magyarországról, a magyarokról döntött úgy, hogy ezeket ki kellene írtani majdnem itt.
Én a Kárpátaljára rendszeresen járok, máshova is. Kárpátalján is van egy ilyen egészségügyi társaságunk. Minden évben megyek ki, és előadásokat tartok, és nagyon-nagyon nagy szeretettel élem meg a velük való találkozás minden pillanatát, és ott egy orvos, főorvos úr, aki egy kórház részleget vezetett is, mesél nekem arról, a felesége ruszin, meg ő is valószínű ruszin gyökerei vannak, hogy csak Kárpátalján 124 nép élt az első világháború, a Trianon előtt. 120 fölött népek boldogságban, kis csoportokban, és megélhették a saját népviseletüket. Ha én elmegyek Erdélybe, Berszán Lajos atyához, Gyimes Felsőlokra, ahol a Szent Erzsébet gimnáziumot ő megálmodta és meg is építette. Ez a csodálatos pap, aki igazgatója ennek az iskolának, csak egyet írt elő, hogy Csángóföldről, minden faluból jönnek, az a ruha, amit ott, abba a faluba hordanak a fiúk és lányok, az ő egyenruhája. Képzeljék el, hogy megjönnek ezek a gyerekek, és van 50 gyerek, és 25 féle vagy 30 féle különböző ruhájuk vannak. Hát oly csodálatos, mikor 10 éves fennállása volt az iskolának, és elhívott előadni engem az igazgató úr, és elmentünk novemberbe a Erzsébet napjára, és akkor összehívták a régi diákokat. Hát valami olyan fantasztikus érzésem volt, egy ilyen három emeletes aulája van ennek is, ennek az erkélyén álltak a diákok, a régiek a ruhájukban. Mintha benn ülnék, ott lenne a templom, vagy a Szentmisét mutattak be, és ott ültem az első sorba, csak fölnéztem. Olyan volt az érzésem, mintha egy rózsába ülnék, és méhecske lennék, hogy micsoda gyönyörű szépséget láttam. Fantasztikus.
Igen, nagyon izgalmas dolog ez a Berszán-féle közösség, ott nagyon inspiráló. Így a Magyarországgal kapcsolatban, amikor a második világháborúban újból visszacsatolták Erdélyt, ezt a történelmi szituációt valahol olvastam, amerikai egyetemisták, történészek vizsgálták, kutatták. És az ő kutatásukból a végén kijött egy olyan konklúzió, hogy gyakorlatilag ebben a régióban a leginkább a régieket meg a meglévőket integráló képes nemzet a magyar. Azért mosolyogtam egy jó nagyot, mondom, hát én vagy egy magyar leírja, akkor azt mondják, hogy hát nacionalisták vagyunk, meg magyarkodunk, meg minden, de amikor hát 8-9 egyetemistából 7 az Egyesült Államokban él, és nincs semmiféle érdekeltsége, hogy Magyarországot ennyire kiemelje, tehát vizsgálva a történelmi helyzetet, kutatva itt, meg ott, meg amott. Tehát ez egy fantasztikus nekünk, tehát ez azért igazolja a mi hát a Trianon fölötti gyászunkat, hogy szabad ezen szomorkodni, sőt, hát inkább most így halva, hogy az egész biodiverzitást is beleértve, tehát valahogy nagyon elcsúszott itt a természetes folyamatoktól az ember, a maga durva beavatkozása.
Igen, ez a ez a része a bálványimádásnak. Ez az emberi élőlény vonulat, ugye az eredendő ősbűn, ez egy nehéz fogalom, de bizonyára létezik olyan értelemben, hogy van egy Páter Wilhelm Schmidt, aki tanulmányozta Afrika mélyén, a dzsungelben még a írásbeliség előtt élő népeket, és most a genetikai vizsgálatok megerősítik, hogy ezek a népek valóban ott maradtak. Tehát amikor a kirajzás történt, ott benne a természet ölén ott élt egy nép, amelyik időről időre valószínűleg engedett el népességet magából, de mivel ott ez békésen tudtak a természettel együtt élni, úgy is maradtak. És ma kiderül, hogy a legtöbb fonémája az ő nyelvüknek van, csak beszélnek, és a magyarnak van 38 fonémája, magánhangzója és vásárhangzója, angoloknak is körülbelül ennyi, és sok kultúrnépnek ilyen 30 és 50 között van amit fonémának hívunk, de őnekik 150 fonémájuk van, klikkelő hangot is mellé tesznek, tehát párhuzamosan a úgynevezett genetikus variáció és a fonéma szám bizonyítja, hogy ők ott maradtak. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy minden népnek úgy kell az életét berendezkedni, hogy ő együtt az együttélés, tehát a föld az egy közös kincsünk, és mindenkinek a tulajdona. Azt szoktam mondani, hogy a 21. században azzal kell kezdenünk, amit Szent 16. Benedek pápa a Caritas in Veritate enciklikájában ír, hogy ne adományozgassunk mi másoknak, addig, amíg meg nem adjuk azt, ami az övé. Tehát ne adjál a tiedből a szegény szíriainak, vagy a Afrikában élő négereknek, ne adjál, ne adományozz, amíg meg nem adod, ami az övé. Mi az övé? Mi a 7,4 milliárd ember minden egyes tagjának a sajátja? Hát a bérleti joga. De ehhez az egész földet meg kell szüntetni a magántulajdon. Tehát
nem a rablási jog, hogy
nem rablási
elmegyek
jog.
És elviszem az olaját, vagy a gyémántjait.
Nem lehet. Egyszerűen őrület. Egyszerűen belegondolunk, őrület. Mert a tulajdonos, itt van a zavar, a föld tulajdonosa csak a teremtő. Nem lehet más, mert ő folytonos. Te csak átmenetileg vagy itt. A lényeidből fakad, hogy megérted, hogy te csak bérlő vagy. És nem tudsz más csinálni. A bérletedet azt lerendezheted törvénnyel, hogy van főbérlő, ez legyen egy ország. Legyen társbérlő, ez legyen egy nép egy országon belül. És legyél te albérlő, akinek pontosan megvan, hogy mit szabad csinálnod a földdel, hogy nehogy véletlenül a búzatermő területen csak, hogy hívják ott, napraforgót, vagy olyasmit, energiafüveket termeljél, amiből búzát kellene termelned, mert neked abból egy 5 filére több hasznod van.
Albérlők itt rabolják a területeket.
Nem lehet.
Ugye nem véletlen, hogy hát pontosan most nem akarok így történelem politikailag, de az Antant, Kis-Antant, meg...
Igen, de
ahol pont ez a filozófia dívik, hogy lopjál, raboljál, ami nem a tiéd.
Pontosan.
Nyugodtan avatkozz
be, Trianon az
halálos, szét a biodiverzitást.
A Trianon az halálosan ezt mutatja, hogy egy mindenhol, de ez egy abszolút durva beavatkozás, egy olyan, amelyik nem csak a népek értek békésen egymás mellett, hanem minden egyes, a gólyától elkezdve, minden egyes élőlény, a növények, minden,
ez
minden.
Szervezet, ez egy élő szervezet, a világegyetem.
Tehát ez egy gyönyörűség.
Az embere irányul.
A Kárpátokkal körülvett terület az egy élő rendszer, ahol a föld is, a hegyek is, a dombok is, a vizek is, mind egy harmóniában van. És ezt a harmóniába avatkoztunk be.
Majdnem azt mondanám, hogy a világ egyetemnek keresztény gyökerei vannak. Tehát nem akarok illetéktelenséget
elkövetni. Nem, abszolút módon.
A Szentháromságos Egyisten.
Így van, a Szentháromságos Egyisten van a világ gyökerénél.
Mögött, mint
a teljességgel
így. A közösség.
És ennek a tudását kaptuk meg, hogy az Isten az szeretet, ezt kaptuk Krisztus által. Krisztusban megkaptuk a saját pozíciónkat, hogy mi személyek vagyunk. Krisztusban megkapta a tudomány az indítatását, és elindult a szárnyalására, csak lett belőle pénzfelhalmozás, meg életellenesség, meg fegyverek, meg atombomba. De és Krisztusban és Krisztus által tudjuk, hogy a Föld a világ mindenség központja. Nem mersz kiállni, mert úgy néz ki, hogy ezzel te szembeszállsz a Galileivel, meg mindenféle tudománnyal? Nem! De te nem azt mered mondani, hogy a Föld a világmindenség középpontja. Az nevetséges. De a Föld a világmindenség központja.
Központ, igen.
Érték központja. Itt van csak élet, itt élsz te meg én, és ide jött megváltóként a második isteni személy. Teljes harmónia. Nincs máshol élet, csak a Földön.
Úgyhogy akár alkalmas, akár alkalmatlan, mi hirdetjük, ez van.
Ez van, ez az igazság. Az igazságnak ez kell, ez a lényege. Igen,
na most
igen.
Ez izgalmas volt, ez a vonal, amit itt követtünk, tehát a beavatkozásoknak a borzalmas nagy kártétele.
Igen.
Na most nézem Magyarországot, tehát ez a 1920. június 4. 16:32 perc. Hogy hát gyakorlatilag mondhattam volna, hogy ez Magyarország halála. És közben utána elindul egy fantasztikus, tehát szinte megmagyarázhatatlan, amikor a világtörténelemben még nem volt, hogy így megcsonkítanak egy közösséget, és hát zseniális emberek, mint Teleki, Klebersberg, hogy mi történt itt, hogy ez utána ennyire, itt nagyon erős, karizmatikus emberek jelentek meg, tehát hogy ez ad reményt, tehát ez a számomra, hogy ott szinte megmagyarázhatatlanul gazdaságilag és pénzügyileg is, tehát Magyarország egy-két évtized alatt tehát kivirágzott, hogy mi volt az ő igazi koncepciók, ami által ők ilyen sikeresek lettek. Tehát ez egy azért hozom elő, mert hát egy kicsit azt érzem, hogy majdnem egy új Trianon előtt állunk, ahol szeretnének minket megint eltaposni, meg megszüntetni. Megint a nyugati brüsszeli központból talán különböző koncepciók, bár nagyon tiltakoznak, hogy hát mi hát üldözési mániánk van. Csak hát fortélyos félelem izgat, ahogy a költő mondja, hogy így mégis valami új Trianon akarnak készülődni. Hogy mi volt ennek az ellenállásnak, amit a Klebersbergék kitaláltak, tehát társadalmilag, oktatásban, hol látod ennek az erejét?
Hát nem emlékszem, hogy életemben ezt a kérdést magamnak így feltettem-e, az úgy, hogy mi volt ebben az egészben magának, Klebersberg úrónak a szerepe, azt igen, és az a fordulat, hogy egy gyökeres fordulás történt a gyermekek felé, az élet felé, de egy nagyobb, tágabb dimenzióban, ahogyan most kérdezed, nekem az az érzésem, hogy ez a krisztusi megváltói lényeg társadalmi megvalósításának egy fokozata. Nem a legtökéletesebb fokozata, de mindenképpen egy fokozatát érzékelem ebben. Ugyanis akár akarja az emberiség, akár nem akarja. Amikor ő eltávozott, és ez Máté evangélium utolsó szavai, kijelenti azt, hogy én kaptam minden hatalmat égen és földön. ilyen mondat nem hangzott el, és soha nem is fog elhangzani, mert azt már mondják, hogy én vagyok a legnagyobb hatalmas itt a földön, és minden uralom az enyém, Nagy Sándortól elkezdve voltak hadvezérek. De hogy égen is, és a földön is, ezt nem meri mondani senki. Tehát ugye ez nyilvánvaló, megdöbbenetes. És utána jön a második mondat, hogy tegyetek tanítványommá minden népeket. A harmadik mondat, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevére. És a negyedik, hogy tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam. És az ötödik, hogy és én veletek vagyok minden nap. Tehát én úgy érzékelem, hogy az áltatos valláskodás mellé ebben az időben több fórumon a krisztusi igazságosság üzenete életvitellé vált. Tessék csak belegondolni, hogy milyen egyletek jöttek, ahogyan hallom. Itt a Giswein, meg a jezsuitáknak a kezdeményező, a Kalott, olyan dolgok fogalmazódnak meg, ahol ezt a krisztusi erőt, ezt belevitték a működő erőbe. Tehát amikor
Isten szíve szerinti társadalom.
Isten szíve szerinti társadalom bélyege volt, amit te mondasz. Tehát még egyszer itt is megismétlem, amit mondtam, hogy Hofer József jezsuita atyának van ez a mondása, hogy a Jézus szíve szerinti társadalom. És ez a kulcsa. Mert ebben a társadalomban az a kérdés, hogy mekkora fokot tudunk ebben elérni. 21. században nagyobbat tudunk elérni, és nagyobbat el is kell érnünk, mert sokkal nagyobb a baj a földön, sokkal nagyobb, most már az egész földre kiterjedő. Tehát az egész földre egy Trianon utáni regenerációra van szükség. Tehát az emberiségnek azt kellene tanulmányozni, mit is csináltak ezek a magyarok Trianon után. Mert ennek a részleteinek a tudatos megvalósításában vannak olyan különlegességek, amelyek abszolút módon életmentők, és amire
túlmutat egy trianoni megoldás, vagy kompenzációján.
Pontosan erről van szó.
Itt most a földünkről
van szó. Most már a földünkről van. Tehát a Trianon tanulságát az emberiségnek, a Trianon utáni idők tanulságát az emberiségnek most életmentőként kell. Én a Jézus szíve szerinti társadalmat úgy hívom, hogy a gyógyítás világrendje. Tehát végül is a Trianon után szükség volt nem kívül sok sebet begyógyítani. Család, nem volt olyan család, aki meg nem sebződött ezeknek a nem csak érzelmileg, hanem minden szempontból. Vasútvonalnak vége van a másik oldalon, igen. Egészen más határok vannak, útleveleket kell csinálni ott, ahol simán járkáltak az emberek. Szóval elképesztő hely.
Merész gondolat, hogy azt mondom, hogy Jóisten megengedte Trianont, hogy utána jöjjön Klebersberg, meg azok, akik tehát teher alatt nő a párnal, vagy a szenvedésből megszületik valami, ami utána túlmutat, és a jelenkorban is hasznosítható válik.
Igen, a dolog az, hogy én élő sejteket kutató orvos vagyok. Én nagyon vigyázok arra, hogy sem egyedül, sem közösen kérdeznek, a soha meg nem ismerhető határt nem lépem át, találgatással vagy mondással, hanem mindig letérdelek ott. De ez igaz. Igaz, hogy ezt egy olyan kegyelem kiáradási dimenzióban, ami az Úrra az is fontos, hogy ő ahogy József Attila mondja, hogy ő sohasem gondol magára, de nagyon ügyel a világra. Tehát a Szent Háromság Egyisten gondoskodása a teremtői tett utáni a működtető, a társadalmi működtető szerepét, hogy ezt hogy látja be, és hogy kerül az Eucharisztia központjába. Csak annyit szeretnék most arra mondani, hogy az egyértelmű volt, hogy Eucharisztikus Világkongresszus volt a neve 1938-ban. Sajnálatos módon nem olyan torzó, mint amit most mondunk, hogy Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia. Nem tudom, miért változik ez meg, de mert ez egy Eucharisztikus Világkongresszus. De
a Bíboros úr is világtalálkozót mondta, utóbbi időkben.
Úgy élte meg. Úgy élte meg a magyar nép. Arra tessenek megmondani, hogy mi volt akkor, arra az időre, tehát hogyha összetetszik rakni a Trianontól eltelt 18 évet, 18 évre rá, itt olyan újongó együttlét volt az Úrral az Eucharisztián keresztül.
Na, talán mondhatjuk, ha túlárad a bűn, túlárad a kegyelem.
Így van.
Ez és ezt várjuk szerint. Most a világ találkozó kapcsán, hogy
álljon túl a kegyelem. Igen.
És gyógyuljon, ami szétesett, ami töredezett.
Így van.
Köszönöm még egyszer, professzor, hogy elfogadtad a meghívást.
Hát nagyon szépen köszönöm.
Egy ilyen dimenzióból nézhetük meg ezt a trianoni kérdést.
Nagyon szépen köszönöm. Igen, köszönöm szépen.
Trianoni békeszerződés egy sejtkutató szemével. Beszélgetés dr. Keller Mayer Miklóssal.
Áldás gondolatok. Áldja meg Isten szívedet örömmel, áldja meg Isten lábadat szép tánccal, áldja meg Isten karodat erővel, áldja meg Isten kezedet gyöngétséggel, áldja meg Isten szemedet nevetéssel, áldja meg Isten füledet muzsikával, áldja meg Isten ajkadat hálaadással.